Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória
és Gedő Ágnes.
Pénteki adásunk tartalmából.
A Limes folyóirat szerint Ferenc pápa erősen geopolitikai pápa.
Szentmisével emlékeztek Páter Amel meggyilkolására városában.
7 év a Pápai Magyar Intézet élén. Stúdióbeszélgetés Tóth Tamás atyával, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új titkárával.
A Limes folyóirat szerint Ferenc pápa erősen geopolitikai pápa. Bemutatták Rómában a Limes olasz geopolitikai folyóirat legfrissebb számát, amelyet teljes egészében Ferenc pápa egyháza jelenlegi körülményeinek szenteltek.
Erősen geopolitikai és projekt ellenes pápa. Így jellemezte Ferenc pápát Lucio Caracciolo, a Limes folyóirat igazgatója az új szám bemutatóján, július 25-én szerdán este. A konferencián felszólalt Roberto Fico, az olasz képviselőház elnöke, és Páter Antonio Spadaro, az 1850-ben alapított Civiltà Cattolica olasz jezsuita folyóirat igazgatója. A Limes egész száma Ferenc pápa 5 éves pápaságával foglalkozik. Nagyon fontos, hogy a kultúra világa elgondolkodjon Bergoglio pápáról, még ha nagyon eltérő véleményeket is fogalmaz esetleg meg, mondta Spadaro atya.
Ferenc és az Egyház helyzete címet viseli a Limes legfrissebb száma, amely áttekinti a Szentszék geopolitikáját, Ferenc pápa egyházának geopolitikai távlatait és jelenlegi körülményeit állítva a középpontba. Elsősorban nem Ferenc pápa személyét akartuk elemezni, aki megszabadította az egyház körüli vitát a tabuktól és a beidegződésektől, hanem történelmi helyzetét, mutatott rá a Limes igazgatója.
Az egyház geopolitikai vetülete nagyon világos. A pápa a világban lévő nyílt sebeket akarja megérinteni, és ezt útjain keresztül teszi. Jelen akar lenni a legnehezebb helyszíneken, ahol a sebek a legnagyobbak, mint például Mexikóban vagy Afrikában, hangsúlyozta Páter Spadaro.
A folyóirat számos témát érint. Ezek között emlékeztet a pápa kormányzásának első döntésére, hogy a Szent Márta házba költözött, valamint a római kúria vezetésében alkalmazott stratégiákra, majd személyére, aki a világ legnépszerűbb közéleti szereplője. A megkérdezettek 54%-a nagyon kedveli Ferenc pápát. A pápa személye nagy erkölcsi értéket képvisel, aki az emberek szívéhez tud szólni. Jelenléte ezért fontos, állapította meg Antonio Spadaro, jezsuita atya a konferencián.
Szentmisével emlékeztek Páter Amel meggyilkolására városában. Július 26-án délelőtt Páter Jacques Amel meggyilkolásának órájában és helyszínén Dominique Le Brun rouhani érsek szentmisét mutatott be a Szent Etienne du Rouvray-i Szent István templomban. Ezen a plébánián ölték meg 2 évvel ezelőtt muzulmán terroristák a francia papot szentmise bemutatása közben.
Páter Amel ragyogó példája volt a hűséges és diszkrét szolgálónak családjában, plébániáján és városában. Teljesen befogadtuk azt, amit Jacques Amel atya közvetíteni akart számunkra. Nagy a kísértés arra, hogy újra feltaláljuk az életet. Ez azonban a gőg kísértése, fogalmazott homiliájában a rouhani érsek. 9 óra 55 perckor, miután véget ért az áldoztatás a szentmisén, Le Brun püspök bejelentette. Szemtanúk elmondása szerint a szentmise e pillanatában következett be a tragédia. Hosszú csend követte szavait. A szentmisén részt vett az iszlám terroristák által meggyilkolt pap lánytestvére, Rosnin Amel. A szertartást követően délelőtt 10 óra 30-kor kezdődött Saint-Étienne du Rouvray főterén a republikánus megemlékezés a békéért és a testvériségért, tájékoztatta a szír olasz hírügynökség.
2017 áprilisában megkezdődött a francia vértanú pap boldog gávatási eljárása, amelynek posztulátora Paul Vigoró atya. Le Brun püspök az emlékmisén elmondta, hogy több száz írott homiliát találtak Páter Amel kézírásával. Ezek rövidek, rendezettek, amelyek fáradhatatlanul és egyszerűen magyarázzák az evangéliumot.
Hét év a Pápai Magyar Intézet élén. Stúdió beszélgetés Tóth Tamás atyával, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új titkárával.
Szeretettel köszöntöm ismét itt a stúdióban Tóth Tamás atyát, a Pápai Magyar Intézet leköszönő rektorát, egyben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új titkárát.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Egy búcsú beszélgetésre hívtam most atyát, de remélem, hogy ez azért a jövőben majd más formában, de ez az együttműködés folytatódni fog. Hét esztendeje volt itt Rómában a Pápai Magyar Intézet rektoraként 2011-től mostanáig. Nagyon sok minden történt azóta. Melyik eseményt emelnék ki ezek közül?
Amikor 2011. szeptemberében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Szentszék bizalmából átvettem itt a rektori tisztséget, akkor valóban nagyon sok minden még más volt a Rómában. 16. Benedeknek hívták a Szentatyát, azóta Ferenc pápa, a római pápa. Egész más volt a római hangulat, a vatikáni hangulat, a szónak abban az értelmében, hogy azért 7 év alatt nagyon sok minden változik a világban, nagyon sok minden történik. És tulajdonképpen a 7 év római tartózkodás is olyan érdekesen visszavetíti az emberbe azt, hogy milyen gyorsan változik manapság a világ, és mennyire fontos az, hogy mi papok is, az egyház is alkalmazkodjunk a változó világ egyre gyakrabban és egyre gyorsabban változó kihívásaihoz, úgyhogy közben mindig ugyanazt a Krisztust hirdetjük.
Igen, ez fontos, hogy azért legyen egy állandóság benne, egy vonatkozási pont. Megélte akkor a konklávét, és ott volt esetleg a Szentpéter téren, amikor felszállt a fehér füst?
2013. márciusában az intézet alkalmazottaival és néhány ott tanuló atyával együtt elmentünk este a Szentpéter térre, hogy megnézzük a fekete füstöt, és aztán kiderült, hogy a fekete az valójában fehér lett, és érdekes volt látni azt a hangulatot, azt a vibrálást, ami hirtelen átment az egész Szentpéter téren. Az újságírók is hirtelen fölvettek az álmukból, az imádkozó, nézelődő embereken is hirtelen izgatottság vett úrrá, és hát elkezdtek özölleni az emberek a térre. Tudni kell, hogy a pápa választástól addig, amíg a Szentpéter Bazilika középső erkélyén megjelenik a Szentatya, általában egy óra el szokott telni, hiszen közben még nagyon sok minden történik a Sixtus kápolnában, ami nem nyilvános, és ez alatt az idő alatt nagyon sokan tudnak jönni a Szentpéter térre. Tele lett a tér, a díszegységek is megérkeztek, hogy üdvözöljék az új Szentatyát, és aztán ugye megjelent ő az erkélyen, emlékszem rá, hogy sokan néztek körül ki ő az, hiszen sok ember számára meglepetés volt az új Szentatyának a személye, aki kiállt a középső erkélyre, a bíborosoknak a gyűrűjében, ott volt ugye az egyik erkélyen Erdő Péter pápaválasztó bíboros úr is, és a maga szerénységével és a maga egyszerűségével köszöntötte azokat, akik ott megjelentek és adta az első urbi-et-orbi áldását.
Erre a buonasera, jó estét köszöntésre azóta is emlékszünk. Én emlékszem, hogy mennyire meglepődtem, és az emberek is ilyen mosolyogva fogadták, tehát furcsa volt elsőre ez a hozzáállás. És hát akkor kiderült, hogy Latin Amerika, és kérdezgettük mi annak idején egymást, hogy hallottad, hogy jól értetted, hogy is volt a neve.
Igen, ez a téren is úgy hallatszott, hogy hívták, mit mondott, hogy kérdezgették egymást az emberek, és meg hogy mit tud róla, aztán van, aki valaki más nevet hallott. Ez kicsit más volt, mint a 2005-ös pápa választás. Azon én személyesen nem voltam jelen, hiszen akkor kápláni időszakomat töltöttem Kiskunfélegyházán, de azt a konklávét is valahogy az egész világ figyelemmel kísérte, mint ahogy II. János pápának az utolsó óráit is. Ott ugye sokan számítottak arra, hogy Ratzinger bíborost választják pápává, de ott inkább az volt, hogy nem akarták az emberek elhinni, hogy tényleg ő lesz, vagy ő lett a pápa. Ez egy egész más szituáció volt, hiszen itt valóban egy olyas valakit választottak a bíborosok a Szentlélek kegyelméből, aki nekünk európaiaknak legalábbis kevésbé ismert volt.
Térjünk vissza egy kicsit a Pápai Magyar Intézet és ezen belül az ön tevékenységére. 2013 is fontos dátum volt ebből a szempontból, hiszen a vatikáni szerződést módosították.
Nagyon régi ügy volt ez, a Pápai Magyar Intézet Falkunéri palotán belüli jogállása, az egy kicsit bizonytalan volt, hiszen amikor 1927-ben a magyar állam megvásárolta az intézetet, hogy ezzel is Fraknói Vilmos nagyváradi kanonoknak az örökségét vigye tovább, aki itt egy történeti intézetet alapított, akkor kezdettől fogva világos volt, hogy van itt egy papi osztály, amely később 1940-től önálló útra indult Pápai Magyar Egyházi Intézet néven, és mindenki számára világos volt, hogy ez az intézet a közös magyar örökségnek a része, illetve hát a rendelkezésünkre álló, ma már foszlányos emlékek, dokumentumok alapján elmondhatjuk azt is, hogy részben egyházi célra félretett pénzből vásárolták ezt a palotát annak idején, ezért is volt és van jogalapunk itt lenni. Viszont ugye amire a vásárláskor senki sem számított, az második világháború és az azt követő a kommunizmusnak, a szocializmusnak az időszaka, amikor az intézmény jogállása, sőt léte is eléggé bizonytalanná vált, hogy finoman fogalmazzak. Többször akartak bennünket innen kitenni, és az itt élő paptestvéreknek a lélek jelenlétén bátor kiállásán múlott, hogy az intézet még most is a palota második emeletén foglal helyet. 1989-ben jött a rendszerváltás, akkor megint világos volt, hogy rendeződnek a viszonyok, csak ezt elfejtették papírra vetni, és 2013-ban, amikor a vatikáni szerződést módosították, akkor ez a régi adósság törlesztődött azáltal, hogy lefektették a szerződés egyik részeként azt is, hogy a Pápai Magyar Intézetnek helyet adó Falkunéri palota második emelete az az intézet saját tulajdona, és így a jogi nehézségek és bizonytalanságok hosszú távon a nemzetközi szerződés révén eloszlatásra kerültek.
Ezekben az években adták ki egy másik történészi kutatásaira alapozó művét, amely a török utáni megújulás időszakáról szól, 2014-ben jelent meg, és ezt bemutattuk itt annak idején a vatikáni rádió hallgatóinak is.
Igen, amikor 2006-ban megvégtem itt Rómában a doktori disszertációmat, akkor még nem tudtam, hogy milyen autoritása lesz ennek a munkának 10-15 év múlva, hiszen a könyv két kalocsai érsek, Patasics Gábor és Patasics Ádám érsek életén keresztül mutatja be a 18. századi Magyarországot, főként a Délalföldnek a történetét, a Kalocsa bácsi főegyházmegyének a történetét, és azt az időszakot, amely a magyar történelem szempontjából kulcsfontosságú volt, hiszen a 150 éves oszmán-török uralom az teljesen lerombolta az Alföldnek ezt a részét, és a 18. század lényegében arról szólt, hogy egyház, illetve állami segítséggel, sok-sok lelkes ember önfeláldozó közreműködésével hogyan sikerült szinte a semmiből egy virágzó Magyarországot létrehozni egyházi szempontból is a század végére.
Az elmúlt években a világ egyház szempontjából is sok fontos esemény volt itt Rómában. Tanúi voltunk több családszinódusnak, illetve 2015-ben, amikor Ferenc pápa megtartotta az irgalmasság rendkívüli szentévét. Ezek egy kicsit formálták a Pápai Magyar Intézet mindennapjait is. Sokszor hírtattunk arról, hogy kirándulásokat tettek Róma környékén, Itália számos városában. Milyen egyébként így a hétköznapi élet az intézet falai között?
A Pápai Magyar Intézet egy papi közösség, ahol a rektornak a feladata egy kicsit az, hogy ha szabad így fogalmaznom, idősebb testvérként legyen jelen a paptestvérek között, segítse őt a gondjaikban, meghallgassa őket, konkrét tanulmányi vagy másmilyen nehézségük, problémájuk esetén segítséget nyújtson nekik, rendezze az itt tartózkodásuknak a feltételeit, és hát valamiképpen közelebb hozza hozzájuk azt a valóságot, amit Róma jelent nekünk katolikusoknak, hiszen Róma egyrészt a katolikus egyháznak a székhelye, a római pápa az egyház fő székvárosa, aki egyben Róma püspöke is. Mindemellett Róma az örökváros egy olyan kulturális egyházi örökséget hordoz, amely úgy gondolom, hogy minden Rómába látogató pap számára kincset jelent. Az idén aranymisés Ruppert József atya, aki, amikor ide érkeztem, az intézmény felügyelő vigilancia bizottságnak volt az elnöke, elmondta az első tanévnyitó szentmisén, hogy Rómában a szentek lábnyomain járunk. Én úgy gondolom, hogy ha valaki idejön Rómába tanulni, akkor fontos, hogy ezt a rómaiságot magába szívja. És a képzésén túl, amire kiküldik, hiszen általában ide licenciát vagy doktorátust szerezni küldik ki a papokat, a fiatal atyákat, megtanulják azt, hogy mit jelent ez a rómaiság, ami egyben egy széles látókört, egy széles kulturális és nemzetközi látókört is magával kell, hogy hozzon. Gondolok itt például csak arra, hogy az egyetemen is nagy nemzetköziségben ülnek, és ez szerintem nagyon sok embert gazdagít, és azért vannak itt, hogy ezt a gazdagságot utána hazavigyék, és a magyar egyház javára kamatoztassák. Az itt tartózkodásnak úgy gondolom ez az egyik legfontosabb feladata, és a rektornak a feladata az, hogy ebben segítse őket. Ezért vannak a kirándulások, ezért van az, hogy különböző helyekre elmegyünk, különböző helyeket meglátogatunk. És külön öröm az, hogy ugye, amikor Rómába érkezik egy magyar püspök vagy egy delegáció, akár egy szinódus kapcsán, akkor van lehetőség személyes beszélgetésekre. A szinódusi atyák például a két család szinódus idején is elmondhatták a benyomásaikat, a véleményüket, ami úgy gondolom, hogy egy olyan lehetőség egy itt élő pap számára, ami nagy kincset jelent akkor is, hogyha hazamegy, hiszen ez egy olyan tapasztalat, amit otthon úgy gondolom joggal lehet kamatoztatni.
Amellett, hogy az Összentélyes Papok rektora volt, nagykövetségi tanácsosként is működött, illetve a püspöki kar római ügyvívője volt. Milyen feladatokat jelentett ez?
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia római ágensének, ügyvívőinek lenni azt jelenti, hogy a rektorságon túl olyan speciális egyházmegyei ügyekkel kell foglalkozni a püspökatyák megbízásából, amit egyszerűbb, ha az ember Rómában személyesen intézel. Egy-két hivatalba bemenni, elintézni ezt, azt, általában olyan ügyeket, amik talán nem is nagy jelentőségűek, de mégis sokkal jobb, ha az ember személyesen intézi el őket. Ezen túl pedig a nagykövetségi tanácsosság, ami tulajdonképpen ezzel az ügyvívőséggel függ össze, az egy olyan feladat, hogy az egyházi tanácsos az egyfajta kapcsot képez az egyház és az állam között, próbálja az egyház szempontjait elmondani és érvényesíteni a mindenkori nagykövet előtt, nagykövetnek, hogy ezzel az ő munkáját segítse, hiszen egy nagykövet sokféle helyről érkezhet, és nem biztos, hogy érzi annyira a Szentszéknek, a katolikus egyháznak a működését, mint amennyire éreznie kellene. Szerencsére az én időszakom alatt olyan nagyköveteink voltak, Győri Vennyi Gábor és Habsburg Lotaringiai Eduard személyében, akik maguk is gyakorló katolikusok, így szerencsére velük nagyon könnyű volt szót érteni ilyen szempontból.
Ennyit az elmúlt hét esztendőről, és mit hoz most a jövő? Mohos Gábor atya, aki kétszer betöltötte a mandátumot a püspöki kar titkári tisztségében, kerül majd az ön helyére ide a Pápai Magyar Intézetbe. Mit tervez, milyen lélekkel, hozzáállással indul neki ennek az új megbízatásnak?
Egyrészt nagyon megtisztelő számomra a püspökatyáknak a bizalma, amivel erre a feladatra kiválasztottak. Én kérem a Szentlélek segítségét és az ő türelmüket is, hogy ezt a feladatot a legjobb tudásom szerint tudjam ellátni. Én nagyon remélem azt, hogy azokat a tapasztalatokat, amelyeket itt Rómában szereztem, hiszen kapcsolatban állhattam különböző római hivatalokkal, egyházi dikasztériumokkal a Vatikánban, ezt a tudást, ezt az ismeretrendszert fel tudom majd használni a magyar egyház javára.
És nagyon reméljük, hogy az együttműködés, amilyen kiváló volt így a Pápai Magyar Intézete, ugyanolyan jó lesz majd a Magyar Püspöki Konferencia titkáraként is.
Én is remélem.
Isten áldását kérjük erre az új megbízatására.
Nagyon szépen köszönöm.
Tóth Tamás atyával Gedő Ágnes beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért.
Figyelmüket megköszönve búcsúznak a szerkesztők
Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Hírpercek.
A mikrofonnál Zsolnai Ákos.